Számtalanszor hallunk arról, hogy a tudatalattinknak mekkora hatása van a szervezetünkre és annak működésére. De mi az a tudatalatti? Hogyan működik és mi mindenért felel?
Biztosan sokak számára ismerős Freudi egy modellje, amihez az emberi lelket hasonlította. Hogyha magunk elé képzelünk egy jéghegyet, akkor annak viszonylag kevés része látszódik ki a vízből, és ez az a rész, ami Freud szerint a tudatos lelki területet jelenti. Ezek azok a dolgok, amelyek aktuálisan a tudatunkban vannak, például a körülöttünk lévő események, vagy a különböző testi érzékleteink, hogy fáradtak vagy éhesek vagyunk. A tudatnak viszont alapvetően két funkciója van, és az egyik az az, hogy önmagunkat és a környezetünket folyamatosan monitorozni tudjuk, a másik pedig tulajdonképpen egy kontrollfunkció, aminek az a szerepe, hogy a cselekedeteinket megtervezzük, elindítsuk és vezéreljük. A jéghegynek az a része, ami már a víz alatt van, de szabad szemmel még jól látható, az az úgynevezett tudatelőttes szint, ami a normál emlékezetet tartalmazó terület. Ennek a résznek az elemei gyakran a tudatosságon kívül esnek, azonban mindig könnyen a tudatba hozhatóak. Például nem gondolunk folyamatosan a korábbi nyaralásunkra, de bármikor fel tudjuk idézni az ezzel kapcsolatos emlékeinket. De ugyanígy a telefonszámunkat vagy a lakcímünket is bármikor el tudjuk mondani, anélkül, hogy folyamatosan gondolkodnánk rajtuk. Végül a jéghegynek a legnagyobb része az, ami kívülről láthatatlan, ez foglalja magába a tudattalant. Ez a terület nem hozzáférhető a tudat számára, nem vonható a tudat kontrollja alá. Freud szerint az érzelmileg fájdalmas emlékeinket és vágyainkat elfojtjuk, ezáltal ugye a tudattalanba kerülnek, viszont továbbra is hatással lesznek a cselekedeteinkre, és álmok vagy pedig nyelvbotlások formájában a hétköznapokban is folyamatosan felszínre törnek. A pszichológia mai álláspontja a tudatot egyfajta munkaterületnek tekinti, ahol az információkat összevetjük, ítéletet alkotunk, döntéseket hozunk, valamint itt történik a szándékoknak a megformálása is. Azonban, hogyha ezek a folyamatok megszokottá válnak, akkor elkezdenek automatikusan működni, és tulajdonképpen kikerülnek a tudat folyamatos ellenőrzése alól. Ilyenek például a biológiai folyamatok, amik ugye velünk születettek és rutinszerűek, ezért nehéz őket tudatosítani, például a légzést vagy az emésztést. Más folyamatok viszont a gyakorlás útján rutinszerűvé válhatnak, megszokottá válhatnak, ilyen például az autóvezetés, amit ugye minél többet gyakorlunk, annál inkább egyszerűvé válik, és egy idő után szinte nem is kell rá figyelnünk, annyira könnyedén megy. Freudnak ugyanigaza volt abban, hogy a tudattalan milyen nagy hatással van arra, amit teszünk, azonban ez nem csak az elfojtott vágyakkal és irracionalitással teli része az embernek, amit Freud feltételezett, hanem inkább egyfajta adaptív rendszer, ami intuitíven és erőfeszítés nélkül képes irányítani a viselkedésünket.
Van lehetőségünk arra, hogy befolyásoljuk a tudatalattinkat a viselkedésünk tünkrében, vagy mi minden lehet hatással rá?
A folyamat igazából fordítva működik, tehát a tudattalan lesz hatással a viselkedésünkre. Hogyha a jéghegy modellt képzeljük el ismét, akkor a víz felett lévő legkisebb rész a viselkedésünk, ami a hétköznapokban megnyilvánul, de ez a viselkedés a jéghegy alsóbb rétegeiből indul ki. Azokból a hiedelmekből és motivációkból, amelyek sokszor meghatározzák a döntéseinket és a választásainkat, de ez a legtöbb esetben egyáltalán nem egy tudatos folyamatnak az eredménye. Mondok erre egy példát, hogyha valaki számára fontos és értéket jelent az, hogy más embereket segítsen, van benne egyfajta igény arra vonatkozóan, hogy mások jólétért tegyen, és a nála rosszabb helyzetben lévőknek támaszt nyújtson, és alapvetően az a hiedelme, hogy minden ember jó, akkor ez az ő viselkedésében is meg fog nyilvánulni. Tehát kedves és barátságos lesz másokhoz, segítőkészen áll majd az emberekhez, és igyekszik mindenkinek lehető legtöbbet adni. Ráadásul ez az érték hatással lesz az ő döntéseire is, de persze nem feltétlenül lesz ennek mindig tudatában. Tehát valószínűleg mondjuk olyan munkahelyet fog választani magának, ahol van lehetősége segíteni másokon, és ahol úgy érezheti, hogy vissza tud adni magából valamit a társadalomnak. Hosszú távon biztosan jól fogja érezni magát egy olyan cégnél, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a társadalmi felelősségvállalásra. Tehát a tudattalan elemeit mindig csak következtetések útján tudjuk feltárni és megismerni, sohasem direkt introspekció, azaz önmegfigyelés révén.
A tudatos döntéseink során mennyire játszik szerepet a tudatalatti tapasztalat? Ez összefügghet-e azzal, hogy sok esetben lefekvés előtt kénytelenek vagyunk megoldani egy problémát, de másnap reggel egyszerűen tudjuk rá választ? A tudatalattink dolgozik az éjszaka egyébként?
Ugye nem minden cselekedetünket vezérli tudatos döntés, ezért a problémákat sem mindig tudatos szinten oldjuk meg. A mentális eseményekben tudatos és nem tudatos folyamatok egyaránt részt vesznek, sőt, sok cselekvés és döntés tudatosság nélkül jön létre. Például a korábban említett munkahelyválasztás kapcsán is. Sokszor előfordul az, hogy egy problémára úgy találunk megoldást, hogy tudatosan nem is foglalkozunk vele, nem gondolkodunk rajta, és látszólag minden előzmény nélkül rájövünk arra, hogy mit is kellene tennünk. Utólag persze nehéz magyarázatot találni arra, hogy mindezt hogyan és mikor tettük meg. Viszont visszatérve az alvásra, azért az alvás sem teljesen egy nyugalmi állapot, hiszen az alvó ember is érzékeli a környezetében felmerülő ingereket, és mivel alvás közben elveszítjük a kontrollt a tudatunk felett, ezért gyakran találhatunk olyan kreatív megoldásokat is az ébredéskor, ami a napközbeni problémáinkra.
Eszembe jutott ez, hogy gyakorta előfordul velünk, és hát velem is nagyon sokszor, hogy akarunk valamit mondani, de egyszerűen pont akkor nem jut az a gondolat eszünkbe. Kapcsolatban van-e ez a jelenség a tudatalattinkkal?
Én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem nagyon stresszel az, amikor valamit nagyon szeretnénk a tudatunkba hozni, de ez mégsem sikerül. Ilyenkor érdemes azt mondani magunknak, hogyha például elfelejtettünk egy nevet, hogy eszembe jut ez a név, és nekem ilyenkor pár másodperc alatt tényleg be is ugrik, tehát próbáljuk meg ilyenkor nem blokkolni az agyunkat, hogyha tudjuk, hogy ott van az az információ, hanem inkább egy ilyen megerősítő mondattal segítsük azt, hogy ez az információ a felszínre törjön, és akkor jönni is fog.
Egyébként csak a stressz lehet ilyen blokkoló hatású az agyunkra?
Nem, mi magunk is blokkolhatjuk önmagunkat azáltal, hogy elfelejtünk, vagy mondjuk elvétünk dolgokat, amik abból adódnak, hogy a vágyaink egyfajta eltorzított formában kerülnek felszínre. Szakmai nyelven egyébként ezeket az eseményeket elvétéseknek, azaz parapraxisoknak nevezzük. És Freud úgy gondolta, hogy ezek az események egyáltalán nem véletlenszerűek, hanem a tudattalan vágyainkból erednek, és tulajdonképpen ezek a vágyak manifesztálódnak.
A szakemberek szempontjából milyen kezelések, illetve gyógymódok kapcsolódnak a tudatalattinkhoz?
Hát, hogy visszatérjek a kezdetekhez és Freudhoz, ő ugye a terápiák során a szabad asszociáció módszerét alkalmazta, hogy ezáltal elősegítse a tudattalan vágyaknak a tudatosulását. És ennek az volt a lényege, hogy a páciensek minden eszükbe jutó dolgot ki kellett, hogy mondjanak, és ezeken a dolgokon keresztül próbáltak meg ugye visszafelé következtetni a tudattalan tartalmakra. De ugyanígy hasonló alapon működött például Freudnak az álomelemzése is, sőt, ő az álmokról úgy gondolta, hogy ezek kifejezetten a tudattalanhoz vezető királyi utat jelentik, hiszen jellemző rájuk a szürrealitás és a szimbolikus jelentések is. A mai pszichoanalitikus szemlélet szerint a tudattalan folyamatok mérési módszereit projektív eljárásoknak nevezzük. Ezek az eszközök azért képesek segíteni feltárni a tudattalan tartalmakat, mert nem egyértelmű ingereket tárnak elénk. Tehát ezekre nincsen jó vagy rossz válasz. Ilyen például a Rorschach-teszt is. De ugyanígy a személyiség motivációs alapú vizsgálatához az úgynevezett tematikus percepciós tesztet szokták alkalmazni, ami képes felmérni a személyi látens, azaz rejtett szükségleteit. Ennél az eljárásnál a személyeknek több kétértelmű képet mutatnak, ahol nem világos az, hogy éppen mi is történik az adott képen, ezért mindig az ő saját fantáziájára van bízva a megoldás. Ebben a helyzetben a személynek leírást kell adnia arról, hogy a képen lévő szereplők mit gondolhatnak, mit érezhetnek, szerinte mi lesz az adott szituációnak a kimenetele. És a történetben felbukkanó témák, azok mindig a személy rejtett motivációit tükrözik, mindig az őt foglalkoztató célokat viszik bele a történetbe, amit ezzel a módszerrel a szakemberek jobban meg tudnak ismerni, felszínre tudnak hozni,